Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a kérdés, mindmáig kérdés, ki is volt igazán Jézus Krisztus? Ha valakinek a személyével sokat foglalkoztak, vagy foglalkoznak mind a mai napig, ez Jézus Krisztusnak a személye. Ki is volt ő? Egy szupermen, aki különleges adottságokkal rendelkezett, és sokakat meggyőzött arról, hogy ő milyen különleges isteni hatalommal rendelkezik. Messiás volt, mégpedig olyan értelemben, akit a zsidóság várt. Vagy ennél még több volt, üdvözítő volt, szótér volt, aki a világért jött, az egész világot fajhoz és nemhez köthetetlenül, függetlenül mindenkiért jövő világüdvözítő. Isten fia volt, valóban az odaátról érkezett, azaz emberré lett, de több volt, mint ember. Folytathatnám tovább a kérdéseket Jézus személyével kapcsolatban, és feketén-fehéren mind a mai napig nem lehet erre válaszolni, hiszen akkor nem foglalkoztatná annyira a keresztényeket, de a kívülállókat is Jézus Krisztus személye. Az első századok is erről szóltak már a kereszténység történetében, és ott is a legkülönfélébb válaszokat megtaláljuk, míg nem aztán a hivatalos egyház, amelynek aztán a reformáción keresztül mi is a részei vagyunk, odáig jutottak el az egyetemes zsinaton, hogy Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Azaz egy olyan igazságot mondtak ki, amely ésszel fel nem fogható, hogyan lehet egyszerre valaki ember teljes mi voltában, és hogyan lehet valaki ugyanakkor egyszerre Isten is, itt a földi térben és az időben a dimenziók, a négy dimenziónak a környezetében. Ennél jobb választ mégsem tudunk mindmáig adni, viszont a személye ugyanúgy izgat bennünket, és aztán a teológia tudományában ki is alakult egy szakkifejezés erre, hogy Jézus kettős természettel rendelkezett. Mi emberek csak egyes természettel, egy természettel, az emberi természettel rendelkezünk. Jézus Krisztus azonban, aki valóságos ember és valóságos Isten volt, kettős természettel rendelkezett. Hogy ebből valamit megérthessünk, úgy gondolom a mai szakasz ebben segít eligazítanunk, amikor Jézusnak két olyan tulajdonsága kerül elénk egy-egy rövid epizódban, amelyek megerősítik ezt, hogy Jézus valóban kettős természettel rendelkezett. Így hallgassuk meg tehát a mai vasárnapra kijelölt evangéliumi szakaszt, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből a 41. verstől kezdődően következőképpen. Amikor Jézus közelebb ért Jeruzsálemhez, meglátta a várost, és megsíratta azt. És így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak, téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik ott árusítottak, és ezt mondta. Megvan írva, az én házam imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Majd ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a nép vezetői pedig arra törekedtek, hogy elpusztítsák. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott Jézusért. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus kettős természete. Első olvasásra talán arra gondolnánk, hogy itt mutatkozik meg igazán Jézus ember volta, hiszen sírni látjuk magunk előtt Jézus, sír Jeruzsálem felett, és egy másik igazán emberi tulajdonsága, haragnak a tulajdonsága, hogy bemegy a templomba, a legszentebb épületnek az udvarára, és ott leírva János evangéliuma szerint még azt is elmondhatjuk, korbácsot ragadva, haragtól és dűtől eltöltve kezdte felborogatni az árusoknak, a pénzváltóknak és a zsibvásárban résztvevőknek az asztalait. Hát ezek igazán emberi tulajdonságok. Sírás és harag és düh. De hogy ez nem csak emberi tulajdonság, hanem Jézusnak kettős természete volt, ezt szeretném egy kicsit együtt végig gondolni most a testvérekkel. Mindenek előtt azt, hogy mikor is szoktunk mi emberek sírni, és azt összehasonlítani Jézus sírásával. Mert a sírás az valóban igazi emberi tulajdonság. Mi voltunk, amikor megmutatkozik az érzelmünknek a legmélyebbje, és könyv fakad a szemünkből. Hát sírni szoktunk mindenek előtt akkor, amikor elveszítünk valakit. Leginkább, amikor a szüleinket veszítjük el, vagy veszítettük már el, édesanyánkat, vagy édesapánkat, nem tudjuk megállni könnyek nélkül, hiszen tőlük kaptuk az életünket, testünket, lelkünket és mindenünket, Isten rajta keresztül ajándékozta nekünk, és fáj az elszakadás, kiperdül a könny. Sírva fakadunk, amikor elveszítünk egy szerettünket. Aztán sírunk megint máskor, amikor belénk az életben. Amikor arroganciával találkozunk, meg nem értéssel, amikor megaláznak, lejáratnak mások előtt, amikor a munkahelyünkön belénk rúgnak, amikor a főnökünk ok nélkül keresztbe tesz nékünk, beszól, elgáncsol féltékenységből, irigységből, ki ne tapasztalta volna ezt meg az életében már, és akkor nem tudunk mit tenni, mint a belső szobánkban sírni és zokogni, hogy mivel érdemeltük ezt ki. És mikor szoktunk még sírni? Van olyan sírás is, ami a bűnünk miatt van. Amikor elkövettünk valamit, amiről tudtuk jól, hogy nem lett volna szabad, és nem csak, hogy nem lett volna szabad, hanem bűn a teljes mi voltában, bűnt követtünk el, és akkor, mikor ráébredünk a bűnünknek a következményére, a súlyára, hogy ezt nem lehet többé, meg nem történté tenni, nem tudunk más tenni, csak zokogni, csak sírni a bűnünk miatt. Aztán nem beszélve, amivel nagyon sokszor találkozunk, amikor a testi gyengeségeink miatt, betegség miatt perdül ki a könny a szemünkből. Megtudjuk, hogy betegek vagyunk. Megtudjuk, hogy halálos kort hordozunk a testünkben. Megtudjuk, hogy megvannak számlálva a napjaink. Nem tudunk más csinálni, csak sírni. Elkeseredni, a betegség erőt vesz rajtunk, a betegségnek a tudata, és még inkább, ha megadatta az Isten nékünk, hogy szülőkké lehettünk, hogy gyermekeink vannak, vagy unokáink, és gyermekünkkel történik valami, vagy ami ritkán, de megtörténik, hogy gyermekét veszíti el valaki, Nem tudunk más tenni, csak sírni és zokogni. Mert ez egy igazán emberi tulajdonság. Mert tehetetlennek érezzük magunkat. Persze van örömkönnyekből álló sírás is, és ezt mi férfiak is megismerjük, amikor már korosabbak leszünk, amikor a kettős pólusú lelkünk, mert minden embernek kettős pólusú a pszichológia tudománya szerint, a jungi pszichológiai tudomány szerint kettős pólusú a lelkünk, a nőknek is van férfi pólusa és természetesen női pólusa, és a férfiaknak is van férfi pólusa és női pólusa, de a pszichológia arról beszél, ahogy a korral előre haladunk, megváltoznak a hangsúlyok, fiatal korunkban a férfiakban a férfias lelkület az erős, én nem sírok, én kemény vagyok, nekem nem szabad elérzékenyülni. Aztán, amikor egy bizonyos kort elérünk, akkor a férfiak nagyon is tudnak elérzékenyülni, mert a női pólus kezdi átvenni a vezetést, és ettől nem megijedni kell, ez egy természetes biológiai folyamat. Ezért tudunk könnyezni, amikor meghatódunk, vagy elérzékenyülünk, és még a férfiak is tudnak sírni és könnyezni. Ezzel szemben azonban figyeljük meg, hogy Jézus egyik miatt sem sír. Jézus sírása teljesen emberi, de egészen más sírás. Ő a választott nép és a világ legszentebb városa miatt sír. Nem maga miatt, nem a környezete miatt, hanem a népért, egy városért, másért, másokért, a történelemnek a mélységért, hogy Jeruzsálemet le fogják rombolni, és tudjuk jól a tényt, hogy Krisztus után 70-ben valóban Títus seregei bevonultak Jeruzsálembe, és úgy lett, ahogy Jézus ezt majd fél évszázaddal korábban megjövendölte. Ma ennek van a vasárnapja egyébként. Jeruzsálem pusztulására gondolunk, nem véletlenül az ige erről szól, és Jézus e fölött sír. E fölött sír. Nem maga miatt, nem a keresztje miatt, nem a halála miatt, hanem másokért sír. És itt kell tehát meglátnunk azt, testvérek, hogy Jézus kettős természete nyilvánul meg az ő sírásában, és teljesen emberi, hogy sír. Ez igazi emberi tulajdonság. De meglátszódik benne, hogy ez a sírás, ez másmilyen sírás, mint a mi sírásunk. Isteni sírás, ha úgy tetszik. A szeretett városért ejt könnyeket. És azért, hogy nem ismerték fel a kairoszt, ahogy olvassuk az eredeti szövegben, az időt szó szerint, vagy azt az alkalmat, az időnél itt sokkal többről van szó, a lehetőség idejét, tehát itt nem a kronoszról van szó, amit mérünk, hanem a kairoszt nem ismerték föl, a lehetőséget, hogy Krisztusban a világ üdvözítője eljött, nem ismerték föl. Ezért sír Jézus. És milyen érdekes, hogy azt is mondja, hogy a békességre vezető utat nem ismertétek föl. És Jerusálem, a békevárosa, a Sálom városa, a Sálomot, a Sálom városa, a Sálomot nem ismerte föl. Emiatt sír Jézus. Ez a sírás tehát másmilyen. Előrelátó, isteni, csak így tudom mondani. Az egyszerre emberi és egyszerre isteni. De nem ragadhatok le itt sokáig, mert akkor nagyon hosszú lesz a prédikáció, és a másik tulajdonságról szeretnék beszélni, ami még megdöbbentőbb, hogy Jézus haragszik. Ezt követően azt olvassuk, a nagy héten vagyunk egyébként, a virágvasárnapi hozsánnázó tömeg már fogadta Jézust, mint királyt, utána sír Jézus, és utána még megdöbbentőbb, hogy megtisztítja a templomot. De ahogy utaltam már, az incidens drasztikus jellegét Lukács nem részletezi, Jánost kell elolvasnunk, János evangélistát, hogy ott valóban egy haragvó Jézus kell elképzelnünk. Nem úgy, aki úgy szörmentén úgy elkezdett vitázni, hogy tehát akkor zárjátok be most már ezt az üzletezést, ezt a zsibvásárt, ezt gondoljátok, hogy ide való, hát ez nem ide való. Tehát nem így próbálta őket meggyőzni, hanem asztalt borigotva és ostort véve a kezébe, és haraggal és megdöbbenünk, hát nekünk nem ilyen Jézus képünk van, aki haragszik, az a teljesen előjön Jézusban valóban az emberi mi voltunk, mert sokszor mi viszont ezt érezzük, hogy az asztalra ütnénk, oda csapnánk, ellenkeznénk, nem hagyjuk magunkat. Ez teljesen emberi tulajdonság. Elveszítjük a fonalat, az idegeink olykor felmondják a szolgálatot, és olyat mondunk, amit aztán meg is bánunk. Ez teljesen emberi tulajdonság. Azaz, Jézusnak a kettős természete itt is látszódik, de Jézusnak a haragja megint nem önmagáért van, hanem Jézus haragja azért van, hogy nem értik. Még mindig nem értik, jól lehet, már ott van a világ üdvözítője, de még mindig nem értik, hogy az Isten ügye sokkal több ennél. Nem értik, hogy ő kicsoda. Ragaszkodnak a kultuszukhoz, mert hát előírás szerint volt természetesen, hogy áldozatot mutatnak be. Ehhez az áldozathoz meg kell venni a megfelelő állatokat, amit ott a piactéren, a templomnak a külső udvarában árultak. Hát azt valahol meg kell vásárolni. De hát azt nem lehet ám akárhogy megvásárolni, mert ahhoz a különböző tartományokból jövő zsidóknak a pénzüket, az ott használatos pénzt át kellett váltani sékelre, a zsidó pénzre, hát ahhoz meg váltókra volt szükség, ahol a pénzt át tudták váltani, azaz előírásoknak megfelelően végezték a maguk gyakorlatát, azaz Jézus, amikor ezt az egészet azt mondja, hogy erre nincs szükség, arról beszél, hogy a ti kultikus rendetek elhomályosítja, elvakítja a szemeteket a lényegről. Erre az egészre nincs szükség. Profétai tettet hajt végre Jézus, és igen, az ítélő székbe ül be tulajdonképpen, mint Isten küldött, ezért az ő haragja kettősségben van, emberi és isteni. Messzire vezet, de itt szeretném azt a gondolatot is azért elmondani egy mondat erejéig, hogy minden kor vallását és a kereszténységet is mind a mai napig megkísérti ugyanakkor, hogy a kultusz kerüljön a középpontba, ott pontosan minden előírás szerűen történjék, és Jézus ezzel a profétai tettével, mintha azt akarná szívünkre helyezni, hogy a kultusz önmagában még nem elég. Sőt, semmi a kultusz. Könnyen odáig fajulhat a gondolatunk, hogy megszokásból azt gondoljuk, hogy így hozunk áldozatot. Így mutatunk be szép dolgokat az Istennek, ahelyett, hogy Jézust követnék. Ahelyett, hogy Jézus lenne az életünk rész, ahelyett, hogy ő kerülne a szívünk közepébe, ahelyett, hogy vallanánk a világ urának és üdvözítőjének. És akkor egy példával még szeretném ezt illusztrálni. Most volt 15-én 30 éve, hogy a siófoki templomnak az alapkövét letehettük, és nagy élmény volt, miután felépült a templom az első nyár, akkor érkeztek a látogatók, és hát mind a mai napig nevezetesség a Makovec templomot Siófokon. És magam is volt, hogy ügyelnem kellett, ugye a templomot nyitva tartottuk, és jöttek a csodájára. És hát sokszor beszélgetésbe legyettünk a látogatókkal, és nem egyszer kiderült, amikor ugye lánglelkű lelkészként hát nem csak próbáltam a templomnak a különböző jelképeire felhívni a figyelmet, hanem hát egy kicsit a lelkükre is beszélni az embereknek, hogy hát járnak-e templomba, vagy hát mit jelent nekik Isten Jézus Krisztus. És hát nem egyszer az ember megtapasztalta, hogy őszintén megmondták, hát minket csak az építészet érdekel, a stílus, amit Makovec képvisel, azaz mi csak szakmailag nézzük meg most ezt a templomot, aztán, hogy ott mi folyik, vagy Jézus Krisztus, lelkész, hogy ezzel hagyjon minket békén, minket a technikai megoldások érdekelnek. Igen, minket is megkísért, hogy a külsőség, a kultusz kerüljön az előtérbe, Jézus Krisztus helyébe. De befejezem a mondandómat, Jézus kettős természete, tehát ebben is meglátszódik, hogy haragszik, ugyanakkor profétai módon próbálja az embereket helyes útra téríteni, és utána azt olvassuk, hogy a nép rajongott Jézusért, ez az utolsó gondolat, amit szeretnék befejezésként elmondani, hogy Jézus tulajdonképpen egy rajongó tábort épített ki, de ez csak egy rajongó tábor volt. Mert néhány nappal később ez a rajongó tábor azt kívánja, hogy feszítsék meg ezt a Jézus Krisztust. Azaz Jézus kettős természete mind a mai napig ezért izgalmas kérdés. Egy tanítót látunk benne, egy erkölcsi gondolatokat nagyon mélyen és másképpen hirdető tanítót, prófétát, vagy látjuk benne az isteni voltot is, a küldött voltát, az üdvözítő voltát, a kettős természetét, mi több megtapasztaljuk-e azt, hogy ez a Jézus, mivel Isten fia, világ üdvözítője, ma is, neked is, nekem is a társaddá válhat, a lelked társává, a szíved lakójává, sőt, akkor lesz igazán neked békességed, és teljes az életed, amikor ez a Jézus az életed részévé válik. Akkor találod meg a helyedet, és akkor tudod vallani, hogy Jézus valóban olyan valaki volt, aki se előtte, se utána nem volt, párja nem volt. Isten fia, a világ üdvözítője, aki kettős természettel jelezte mindezt, és jelzi mind a mai napig. Ámen. Imádkozzunk. Világ üdvözítője, Jézus Krisztus, köszönjük neked a te emberileg, ki kell mondanunk, titokzatos voltodat, egyszerre vagy ember, és egyszerre vagy Isten. Kettős természettel áldott meg Isten, hogy rajtad keresztül találkozhassunk a világ teremtőjével. Segíts bennünket, Úr Jézus Krisztus, hogy lehessünk és maradhassunk továbbra is a te tanítványaid. És ott legbelül a szívünkben, a lelkünk mélyén, te legyél a leges-legelső helyen, és te határozd meg így gondolatainkat, lelkületünket, testünk cselekedeteit és mindent. Hála néked kimondhatatlan jóságodért, szelídségedért, haragodért, ítéletedért, útmutatásodért, és mindazért, amit elvégeztél értünk, helyettünk, miattunk, földi pályád során. Köszönjük, hogy vallhatjuk, hogy minket is megváltottál, miértünk is meghaltál a kereszten, mi több vallhatjuk, hogy nekünk is örök életünk van benned, ha hiszünk benned a világ üdvözítőjében. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki minden sokkal bőségesebben megtehet, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint, övé legyen a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Örömmel jelentem be újra a testvéreknek, hogy most egy ikerpár megkeresztelésre kerül sor, úgyhogy keressük ki a 299-es sorszámú énekünket, és annak énekeljük az első versét.